Ortit előszeretettel ugye dühítették azzal, hogy Népszava cikkeket olvastak fel neki, valamint hergelték őt azzal, hogy azok az újságírók, akiket már korábban Ortiék megfenyegettek azzal, hogy néhányan fürödni fognak, ha majd bevonulnak ugye Budapestre, hogy őket valóban tényleg meg kell fürdetni, és hát Horthy ki is jelentette, egyszer felpaprikázódva, beszámoló szerint, hogy nem csak beszélni kéne, hanem cselekedni, vagyis hogy tényleg fürdessék meg ezeket a gyalászkodó, szocialista, komcsi újságírókat, akik persze nem voltak komcsik, hiszen pont azért kerültek a Népszava élére ekkoriban, mert nem voltak diszkreditálódva a Tanácsköztársaság idén.
Szép napot kívánok minden kedves minket hallgatónak! Ez itt a Hol élünk 150, a Népszava 150. születésnapját ünneplő multitéző podcast, és annak is 12. befejező adása. A mai vendégünk Csundárdik Péter, akit nem kell bemutatnom, a BBC History magazin szerkesztője, az ELTE oktatója, és hát aki olvasgat történelmi témákban, hallgat rádiót, podcastet, az biztos, hogy találkozott már a nevével.
Köszönöm szépen a meghívást, megtisztelő ez a bemutatás.
Én valójában már a sorozat kezdetén meg akartalak hívni, sőt, téged terveztelek első vendégnek, de nem sikerült egyeztetnünk a megfelelő időpontot. Azért kerestelek téged, mert ha valaki Magyarországon ért a munkásmozgalmak és a szociáldemokrata párt történetéhez, és hogy tud egyáltalán a 20. század első néhány évtizedéről átfogóan és érdekesen beszélni, az szerintem te vagy. Bár megmondom őszintén, nem is bánom, hogy így a végére jutottunk el odáig, hogy téged tudjalak meghívni, mert az első adást leszámítva, ahol élünk 150 alatt, igazán elkanyarodtunk a laptörténettől, és úgy gondolom, hogy így a végére dukál egy vérbeli Népszava történet podcast, és ha már vérnél tartunk, akkor lesz belőle elég, ugyanis a somogyi bacsógyilkosságról fogunk beszélni, és az 1918-19-es erőszak hullámról. Kérdezem meg az elején, hogy miért érdekel téged ez a nagyon is hektikus korszak?
Alapvetően a 20. század elejének eszmetörténete az napjainkig kihat. Tehát amennyiben itt az úgynevezett kultúrharcról beszélünk, amelyben baloldali, magukat progresszívnek tartó értelmiségiek vitatkoznak a magukat nemzetinek tartó, adott esetben kivezetten radikális gondolatokat megfogalmazó értelmiségi csoportosulásokkal, akkor itt ennek a küzdelemnek az okait vizsgálva a 20. század elejére szükséges visszamenni. Amikor megjelent Magyarországon nagyon határozottan nyugatos progresszivista értelmiség, Jászi Oszkár és a polgárradikálisok, akiknek vezérpublicistája és aztán vezérköltője Ady Endre volt, akik meggyőződéssel és hittel kívánták Magyarországot olyan értelemben modernizálni, hogy az a harmadik köztársaság szekuláris demokrata Franciaországára hasonlítson. Nagyon naív volt ez a program abban az értelemben, hogy azt hitték, hogy amennyiben kívülről hozunk nyugatos intézményeket, akkor egy ország átalakítható. Ebben a 20. század elejé baloldali progresszivista értelmiség utópiája tökröződött. Jászi Oszkár és értelmiségi társai hamar megtalálták, mint egy társul és vélt bázisul a 20. század elejé magyar munkásmozgalmat. És kialakult ez a szövetség a baloldali progresszivista polgárradikális értelmiség, valamint a más irányból érkező szociáldemokraták között, akik inkább a munkásmozgalmon keresztül alapvetően a szakszervezeti mozgalomból érkeztek, bár voltak köztük olyan intellektuellek, mint Kunfi Zsigmond, aki vezetlen tanító volt, és úgy vállaltan csatlakozott a munkásosztály ügyéhez. És ez a polgárradikális szociáldemokrata szellemi kör, amelynek olyan fórumai voltak, mint a Polgárradikálisok részéről a 20. század című szociológiai folyóirat, amit 1900-ban hoztak létre, vagy a Szociáldemokraták elméleti lapja a szocializmus, ami 1906-tól működött Garami Ernő és Kunfi Zsigmond szerkesztésében, és persze a Népszava, amely 1905-től napilapként is megjelent, ezek voltak azok a fórumok, amelyek nagyon erősen opponálták azt, amit Ady Endre a régi Magyarországnak nevezett. És ez a harc dúlt, és hát 1918-1919-ben hát kifejezetten ugye erőszak és transformálódott ez a korábban szellemi küzdelem, bár ugye előtte se nélkülözte az összecsapásokat. Gondolok itt például 1912. május 23-án a vérvörös csütörtökre, a választójogi nagy tömegtüntetés szétverésére.
Hányan szavazhattak ekkoriban Magyarországon?
Magyarországon európai összevetésben kifejezetten alacsony volt a választó joggal rendelkezőknek a száma. Ennek alapvetően az volt az oka, hogy 1867 után a kiegyezés rendszerében az a párt, az az uralkodó, az a kormányzó párt, amely megkötötte a paktumot a magyar elit nevében, kiegyezett az osztrák elittel. Ez a párt, az előbb a Deák párt, majd végül hát a Tisza Kálmán és majd Tisza Istvánnak a szabadelvű pártja, illetve a Nemzeti Munkapárt. Ez ugyanaz a párt volt, amely bő 40 éven át uralta a magyar választásokat. Ugye ez a párt, ez népszerűtlen volt a magyar lakosság körében. Mégpedig azért, mert a modern magyar nemzet 1848-49-ben ébred magára, a reformkorban kezdődik ez a magára ébredés, de amikor a modern magyar nemzet létrejön, piros-fehér-zöld trikolortól kezdve egészen a különböző szimbolizmusig, vagy éppenséggel azzal, hogy Kossuth Lajos, ugye a nemzet apja, Isten második fia, a magyar Mózes lesz a kultusza szerint. A magyarok milyen azonosultak 48-49-szel. És ezért egy olyan politika, amely a levert és vérbefolytott magyar szabadságharc után kevesebb, mint ugye két évtizeddel az uralkodóval való kiegyezést szorgalmazza, és Ferenc Józsefet magyar királlyá koronázzák 1867-ben, ez népszerűtlen volt a magyar választók körében. És innentől kezdve elkezdődött a magyar választásoknak a manipulálása. Erről Gerő András írt egy nagyon remek könyvet, az Elsöprő kisebbség címmel 1988-ban. Gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy míg a más, mondjuk így nyugat-európai országokban egyre inkább növekedett a választásra jogosultak száma, Magyarországon ezt mindig lejjebb tartották, előbb 6, majd aztán 5%-a a lakosságnak szavazhatott a választásokon. És mégpedig azért, mert úgy szabták meg a választásra jogosultaknak a számát, hogy minden, hogy a jellemzően a helyi elit szavazhasson, amely érdekelt volt az adott rendszer fenntartásában, mert hogy jól járt. Ez csak egyike volt a trükkök százainak, amellyel manipulálták a rendszert. Ilyen volt például mondjuk a választó kerületeknek az átrajzolása. Tehát a korabeli Magyarországon, az ország középső részén, ahol a magyar etnikum lakott, ott az ellenzéki párt, a függetlenségi párt volt népszerű. Ezért ott ilyen hatalmas választókerületeket rajzoltak, például Cegléden, a Kossuth Kultusz központjában, ott 6000 szavazó jutathatott be egyetlen képviselőt a magyar parlamentbe. De az ország peremvidékein, ahol részben a nemzetiségek manipulálásával is a kormánypárt volt a népszerűbb, és nem a nacionalista függetlenségi párt ellenzék, ott olyan kis választókerületeket rajzoltak, hogy a legkisebb választókerületben, az Abrudbányaiban kevesebb, mint 200 szavazó is már bejutatott egy képviselőt. Így állt elő az a helyzet, hogy noha mondjuk a leadott szavazatok számában az ellenzék akár mondjuk meg is nyerhette volna a választást, úgy összességében, de a manipulált és egy nagyon aránytalan választókerületeknek köszönhetően biztosítva volt az elsöprő többsége a kormánypártnak. És ez csak a választókerület átrajzolása, meg a cenzusnak ugye kifejezetten magasan tartása, de tegyük még hozzá azt, hogy a korban, a Tiszák alatt a kormánypárt az gyakorlatilag megszállta az államigazgatást. Tehát ugye van egy olyan idea, hogy a közigazgatás embereinek semlegesnek kéne lenniük, hogy nem párt érdeket szolgálnak, hanem mondjuk magyar államnak az érdekeit, a korban a magyar királyságét. Ehhez képest az állami tisztségviselők, azok párt érdeket kezdtek szolgálni, a kormánypárt emberei voltak, akik úgy irányították helyben a viszonyokat, hogy ez kedvezzen a kormánypártnak. Emiatt kiegyezéspárti kormánypárt az sokkal nagyobb erőforrással rendelkezett. Tudták szállítani, vinni, etetni a szavazókat. És ez azért is fontos, mert a korban még többet kellett utazni ahhoz, hogy valaki szavazhasson. Tehát szállítani kellett, vinni kellett a szavazókat. Ezt a kormánypárt tudta megszervezni, részben az államigazgatáson keresztül, és akkor jön, hogy az utolsó nagyon fontos szempont az, hogy a korban még egy nyílt szavazás volt. Tehát, hogyha valaki szavazott, akkor a bizottság előtt föl kellett vállalni a véleményét. Ezt azzal indokolták, hogy a magyar ember nyílt és becsületes, és felvállalja a véleményét. De hát erről írta József Attila később a Hazám című versében, hogy hisz nyíltan dönt ki 1000 éve, magával kötve, mint a kéve, sunyít vagy parancsot követ. Tehát ha van egy kis ember, aki ki van szolgáltatva hatalmasoknak, persze, hogy nem vállalja föl ugye, a véleményét, és leszavaz a kormánypártra. És mivel ugye nyílt szavazás volt, tudták, hogy ki a kormánypárti szavazó, ki az ellenzéki szavazó, vagyis készülettek listák, és a kormánypártnak nagyon jó listái voltak a korszakban, úgyhogy a kortesek aznap célirányosan elmehettek, hogy elvigyék mondjuk így az urnákhoz a szavazásra a kormánypárti választókat. Nekem meggyőződésem egyébként, hogy a Gerő Andrásnak az Elsőprő kisebbség című könyvéből nagyon kiválóan meg lehet érteni a nemzeti együttműködés rendszerének működését. És többek között ez is magyarázza azt, hogy miért szeretek a történelemmel foglalkozni, tehát ez a magyar, meg általában a történelemre nem úgy tekintek, mint ami ott van egy vitrin mögött, aminek ugye semmi köze a jelenhez, és nem csak mint egy különös érdekességként szeretek foglalkozni a múlttal, mint egy ilyen antikvárius szemlélettel, ahogy Nietzsche nevezte, hanem hiszem azt, hogy a múltból lehet tanulni, ha a történelem nem is ismétli magát, de vannak analógiák például. Persze az analógiák sokszor félrevisznek, de sokszor segítenek megérteni a jelenünket is. És ha megértjük a jelenünket, a jelenünk felől jobban értjük a múltunkat, és az a típusú, mondjuk ilyen, sokszor egy ilyen történetpolitikai gondolkodás, amit a Népszava a Szép Szó mellékletében is, ugye cikkek sorában ajánlottam, amik a baloldali emlékezetpolitika igényével foglalkoztak 1918-1919 szereplőivel, az pont abból indul ki, hogy igenis lehet tapasztalatot nyerni a múltból, lehet tanulságokra szert tenni a múltból, az század elő küzdelmeiből, ahol hát egy olyan helyzetben, amikor tényleg a baloldal úgy indul, hogy a munkásoknak nincsen szavazójoguk. A munkások nem rendelkeznek semmilyen erőforrással. A munkásoknak nincsen saját értelmiségük, ugye kezdetben. Mert a szakmunkások ugye nyugatról jönnek, az iparosodott vidékről. Két évtized alatt miképpen teremtenek meg olyan ellenkultúrát, ahol a magyarországi baloldalnak saját ugye, országos napilapja van, a Népszava, elméleti folyóirata van, a szocializmus, vannak saját értelmiségeik, mint Kunfi Zsigmond, van egy áldozatos pártvezetősége, mint például Garami Ernő, és úgy meg tudják szervezni magunkat, hogy tízezreket tudnak az utcára vinni, erőt tudnak mutatni, hogy a hatalom végül ugye, erővel ugye, le is csap rájuk, mint például, amikor szétvereti a munkás tüntetést 1912-ben.
Vagy később a Konti utcai szerkesztősége, de hát ne ugorjunk előre. Egyébként, ahogy József Attilát említetted, nekem is eszembe jutott nyilván irodalmi példa. Hát ha bármikor Mikszátot olvasunk, akár előveszünk egy Körtvélyesi Csínyt, vagy nagyon jó kit, vagy Karcolatait, hát mintha nem változott volna egyébként semmi. Na mindegy, zárójel, hagyjuk is, mert ne legyünk borúlátok. Mit gondolsz, hogyan tudnád lefesteni azt a világot, ami az első világháború után Magyarországot jellemezte? Ugye itt egyre több erőszaknak leszünk tanúi, amit gondolom én, hogy az első világháborúból maradt itt, de hogyan tudnád lefesteni ezt a világot, hogy mi így tényleg ebből a nagyon kényelmes 2023-ból megértsük azt a fajta hangulatot?
Nagyon fontos, hogy az 1918-19-es forradalmak, valamint az erőszak hullám az első világháború következménye volt. Ebből a szempontból az, ami történik az első világháború után Magyarországon, az az első világháború következménye, sőt, itt Magyarországon, vagy alapvetően Közép-Európában és Kelet-Európában ugye nem is ér véget az első világháború. Az újabb világháború kutatások foglalkoznak kivezetten azzal, hogy különböző országokban ugye nem ér véget a harc, a küzdelem azzal, hogy 1918. november 11-én ugye leérjék a fegyverszünetet, hogy a németek és a franciák. Mert a küzdelem az átterülődik más frontra. Például a Kelet-Európában a németek, Oroszország, az orosz birodalom korábbi nagy részét megszállják. 18. március 3-án Leninék megkötik a Brest-Litovszki békét, hátrébb vonulnak. A németek a saját megszállt területeken, noha már mondjuk elvesztik a világháború 18 novemberében, de ott vannak a német erők, amelyek megszervezik magukat egy szabad csapatként, és a 16. századi zsoldos vezéreket idézve önállósítják magukat, és rabolnak, fosztogatnak, erőszakolnak, és tényleg, mint a zsoldos vezérek, mint a zsoldos csapatok a parasztháború korából önállósítják magukat. Magyarországon is azért az történt, hogy 1918 őszén a magyar állam szétesett. Az, hogy egyébként a szociáldemokraták hatalomra kerülnek, az logikus volt abból a szempontból, hogy a magyar államnak az elgyengülése, hogy egyre kevesebb feladatot tud ellátni a világháborús erőfeszítések alatt, emiatt a korábban büntetőjogi kategóriaként kezelt szocialistákat, ugye a hazafiatlan cucilistákat, hogy nevezték, akiket korábban a budapesti rendőrfőkapitány figyeltetett, és évről évre vaskos jelentéseket adtak ki arról, hogy a szocialisták és a különböző szocialisztikus mozgalmak ugye mit tevékenykednek, hogy már a világháború elvesztés előtt a Tisza rendszer elkezdte rehabilitálni ezeket a szociáldemokratákat, ugyanis a szakszervezeteken keresztül a szociáldemokraták tudták biztosítani például a termelést, tehát hogy a munkások ne lázadozzanak. Ez persze oka volt annak, hogy később a szociáldemokraták miért lettek népszerűtlenebbek, mint amennyire korábban voltak, mert a munkások egy részének az volt az élménye 1918 őszére, hogy a korábbi vezetőik, a korábbi szakszervezeti vezetők, akik a munkásokat képviselték fölfelé, most már mintha ugye az elitet, a politikai elitet képviselnék lefelé, hogy a termelés működjön. Mert a korábban kiutált, megvetett, üldözött szociáldemokraták az első világháború végére már partnerek lettek. Tehát már előfordult az, hogy Tisza István bukása után Eszterházy Móricz miniszterelnök maga keresi föl a Népszava Konti utcai szerkesztőségét, ami nem akármi. Elismerik őket, és persze az elismerés pedig valamennyire hitelteleníti, vagy kezdi hitelteleníteni a szociáldemokrata vezetőséget, és ez magyarázza azt, hogy amikor 1918 novemberében visszajönnek a kommunisták, ők miért halmoznak fel nagyon hamar egy jelentős bizalmi tőkét, amivel tudnak élni, mégpedig ugye azért, mert támadják azokat a szociáldemokratákat, akik 1918. október 31-én a Károlyi kormányban helyet kapnak. Mert 18. október 30-31-én győz az őszi rózsás forradalom, győz az ellenzék. Ez alapvető következménye volt annak, hogy a központi hatalmak, és benne hát Magyarország, elveszítették a világháborút. Az egy jobboldali összeesküvés elmélet, amely ugye a tördöpék elméletnek megfelelően a háborús vereséget, ahhoz köti, hogy itt forradalmak törtek ki a hátországban. Ja, valójában már október 17-én Tisza István elismeri, hogy ezt a háborút elvesztettük, miután igazat ad Károly Mihálynak, az ellenzék vezérének, aki előző nap ugyanezt mondta. Itt nagyon fontos Károly Mihály szerepe, aki a már említett függetlenségi pártból, a nacionalista ellenzékből érkezik, és Károly Mihály fokozatosan kerül egyre inkább balra, és egyre inkább teszi magáével a népjogokat, hogy végül a vörös grófként emlékeznek majd rá, és köztársasági elnökként ő az, aki a földosztást saját birtokán kezdi. 18 novemberére, október-novemberére kialakul az a nagy, mondjuk egy progresszív blokk, amiben a korábbi nacionalista függetlenségi pártnak a politikusai kapnak helyet, Jászi Oszkárnak a polgárradikális progresszív értelmiségei, és a szociáldemokrata pártnak a politikusai. És ez az a Károlyi kormány, amely gyakorlatilag próbálná Magyarországot átvezetni abban az időszakban, amikor ugye az erőszak elborít mindent. Mert az első világháború ugye nem múlt el nyomtalanul. Azok a katonák, akik harcoltak a fronton, ők brutalizálódtak. Ez a George Mossinak a kifejezése, aki próbálta megérteni, hogy a két világháború között miért harapózik el az erőszak, és gyakorlatilag, hogy a második világháború az miképpen leli meg előzményeit az első világháborúban. Hogy csak egy példát mondjak, Adolf Hitler, aki maga is ugye frontkatona volt, megtapasztalta a frontot, és megtapasztalta Németországnak a vereségét. Nagy hatással volt rá, ugye, a fronti élmény és a kudarc és a vereség.
Elég nagy, igen.
És ezek a katonák, akik ugye hazatértek a frontról, akik hozzászoktak az, hogy az erőszak megoldás, ők úgy gondolták 1918 őszén, hogy joguk van elégtételt venni. Az elégtétel vétel az azt jelenti, hogy ugye nekik egy olyan Magyarországért kellett volna meghalni, ahol szavazó joguk se volt. Mert a Tisza rendszer besoroztatta ezeket a katonákat, elvárta tőlük, hogy meghaljanak azért a Magyarországért, ahol szavazójogot nem akartak nekik adni, mert tartottak attól, hogy ugye lehet, hogy ilyen nacionalisták, függetlenségi pártiak, tehát veszélyeztetik a kiegyezéspárti kormánypárt uralmát, vagy ugye még rosszabb a Tiszáik szempontjából, lehet, hogy cucilisták, tehát hogy ezért nem. Ezek a katonák szavazójog nélkül, és aztán sokszor élelem nélkül is, mert az ellátás rosszabbodik, harcoltak, szenvedtek a fronton, és amikor hazatértek, sokszor azzal szembesültek, hogy a feleségük, aki otthon maradt, őt, hát a magyar államigazgatásnak a különböző emberei, ugye szexuálisan kizsákmányolták, azért cserébe, hogy valaki állami jutatást ugye kapjon, kihasználták őket, erőszakot vettek rajtuk, és ez csak ugye a feleségeknek az ügye. nem véletlen, hogy 1918 őszén annyira elkezdenek vadászni a hazatérő frontkatonák a különböző jegyzőkre, hogy van olyan vármegye, ahol nem marad jegyző, mert a magyar államigazgatás ugye elmenekül. Menekülnek hazatért ugye dühös férjek elől. És aztán hazatér dühös férjek, a dühös frontkatonák, azok pedig elkezdenek pincéket feltörni, mert úgy gondolják, akkor ennyi jár nekik, ha már értelmezésben a semmiért harcoltak, mert Magyarország úgyis elveszti a háborút, akkor legalább leihassák magukat. Leisszák magukat, jegyzőkre vadásznak, elindulnak a kastélyok felé, tehát ez egy ilyen anarchia kezdődik el 1918 őszén, és hát ebben a helyzetben kerül hatalomra a Károlyi kormány, ami egy ilyen politikai, társadalmi, gazdasági, és tegyük hozzá egészségügyi összeomlás idején kezdeni meg az új Magyarország megvalósítását. Az egészségügyi azt jelenti, hogy a spanyol láthajárvány ekkor kezd el tombolni. Tehát elképesztő nehézségek. Ezért mindig, ha bárki kritikával tekint vissza erre az időszakra, azért azt vegye tekintetbe, hogy milyen helyzetben kellett ezeknek a politikusoknak cselekedni.
Én azt gondolom, hogy ezt emeljük ki viszont, hogyha már a szerzőknél és az újságíróknál tartunk, hogy ők mind a Népszavában, mint bármilyen politikai labban, ők úgy vállaltak szerepet, hogy ők egyébként politikusként működtek. Tehát itt gyakorlatilag a Népszava ekkor egy nagyon-nagyon komoly politikai szócső.
A Népszava az igazi pártlapként kezdi el működését. 1890-ben ugye megalakult Magyarországi Szociáldemokrata pártnak a napilapja 1905-től. Amit a munkások ugye nem azért vesznek elsősorban, hogy híreket kapjanak, hanem azért, mert ez hozzátartozik az identitásukhoz. Támogatják a sajtót. Mint ahogy egyébként ugye befizetik a különböző pártkasszákba, a munkásbiztosító pénztárba azokat az összegeket, ami biztosítja, hogy olyan országban, ahol még nem épül ki a korszerű társadalombiztosítás, amit először Bismarck vezetése alatt, hogy Németországban vezetnek be, hogy a munkásoknak legyen biztosítása. Amennyiben bármilyen baleset éri őket, akkor mégiscsak legyen ellátás. És megint az ellenvilágot maguk kezdik el megteremteni, és ebben az ellenvilágban ezek az újságírók, szerkesztők, ők politikai szerepet vállalnak. Itt lehet mondani azt, hogy lehet kritikaként megfogalmazni, hogy a független objektív, ugye újságírás nem létezett a korban. Persze, hogy is létezett volna, de gyakorlatilag ez egy vállaltan szubjektív és vállaltan értékelkötelezett újságírás volt. Ugye szerintem ebből a szempontból megvalósította a maga célját. Azok a lapok, amelyek a korban léteztek, azok szintén elkötelezett lapok voltak. Tehát a Budapesti Hírlap az egy konzervatív lap volt, Rákos Jenőnek a lapja. Politikai hetzkampányokat indított az első világháború idején, a háborút ellenző költők ellen, mint mondjuk Babits Mihály vagy Ady Endre. Ott volt az Újság, ami Tisza Istvánnak a lapja volt. Ott volt a Világ, ami viszont megint csak az ellenzéki oldalon a radikális szabadkönyves páholyok által fenntartott lap volt. Lehetne még sorolni a különböző lapokat. Igazából az Est volt az, ami a korban nagyon népszerű bulvárlapként, mondjuk így teljes egészében ugye a piacról fent tudta tartani saját magát, mert az Estnek az egész terjesztési szokása az újító volt. Lényegében az Est jelenik meg ez a kolportázs, a rikkancsoknak a világa a bulváros címekkel. De tegyük hozzá, hogy az Est, mint bulvárlap, hát egy nagyon színvonalas lap volt. A nagyon kiválók nyomoz újságírók dolgoztak ott, akik ügyeket lepleztek le, és jobban tudtak ki. A bulvár sokszor azt jelentette, hogy igen, bulváros téma, mert hogy micsoda lopások, vagy micsoda botrányok vannak. Ugye a Népszava szerkesztője Garami Ernő volt, aki egyszerre volt a Magyarországi Szociáldemokrata Párti vezetője is. Egészen ugye 1919-ig lényegében a tanácsköztársaságig a párt első embere volt. És ez ma már megint anomália lenne, hogy a párt vezetője egyben a párt ugye, napilapjának a szerkesztőség is. De ez az identitásokból fogadóan, ez teljesen rendjén volt. És ebből a szempontból ugye senki se kételkedett abban, vagy senki se ért meglepetésként, hogy Garami Ernő milyen üzenetet visz politikusként, és mit képvisel ugye maga a Népszava. Hát ugye vállaltan pártlap volt.
De egyébként ott is volt a címében. Tehát nem árultak zsákba macskát.
És Garami Ernő elkötelezetten művelte mind az újságírás, mind a politikai tevékenységet. A fia Garami Ernő Tibor visszaemlékezéséből tudhatjuk, hogy ugye az apja sokszor ugye éjjel, ugye hajnali 1 és hajnali 3 között írt meg mondjuk egy cikket, hogy hirtelen a cenzúra kiúzatott valamit a lapból. Mert ez ugye problémát jelentett, hogy sokszor ugye utólagos ugye cenzúra volt, tehát ő kefele vonat tehát ugye be kellett nyújtani, és hogyha abból húzta ki egy valamilyen cikket, akkor üres helye maradt, amit ki kellett tölteni. Nagyon fontos, hogy ugye 1916. november 27-én ugye meghal Ferenc József. Sokak láthatták a Népszava elhíresült címlapját. Ugye az első Ferenc József meghalt. És a címlapon csak annyi szerepel, hogy első Ferenc József meghalt, és ugye üresség.
Igen.
Sokan ezt úgy értelmezik, hogy hát még ebben a megrendítő pillanatban Ferenc József halálakor, amit Zilahi Lajos úgy írt le, hogy mintha egy nagy vasajtó ugye rácsukodott volna a pincére, ilyen érzésük volt, hogy még ebben a megrendítő pillanatban még ugye a hazátlan cucilisták is ugye elfújtak és szóra jutottak. Nem, valójában azért volt üres a címlap, mert volt ott egy cikk, egy vezércikk, egy nekrológ Ferenc József halála után, csak azt a cenzúra kihúzta.
Igen, igen. Egyébként pont ezt a címlapot majd fel is fogom tenni az oldalra, tehát hogy a Népszava online-on keresztül ez majd elérhető lesz. És hát nem egy ilyen címlap van a Népszava történetében, hogy konkrétan ott fehérségek vagy fehér foltok vannak. Hát igen, így nézett ki a cenzúra. Igen, most eszembe jutott, hogy mit akartam mondani, hogy azt se felejtsük el, hogy tényleg ebben a korban semmi más nem létezik, csak az írott sajtó. Ezt
1918 őszétől már megjelentek a riportfilmek. Tehát például az Est riportfilmjei nyomán már van képünk az Őszi Rózsás forradalomról.
Meg a Tanácsköztársaságról is majd lesz.
Akkor ugye a vörös riportfilmek. Van egy szünet, mert pont a spanyol átha járvány miatt ugye bezárják a mozikat, és akkor nem készülnek híradófilmek. De például az Őszi Rózsás forradalom napjairól a riporterek ugye megörökítik, láthatjuk például, hogy miképpen szabadítják ki Lékai Jánost, a fiatal kölyökképű galléista újságírót, aki megpróbált rálőni Tisza Istvánra még október 16-án, csak akkor ő kudarcot vallott, de az ünneplő tömeg miképpen szabadítja ki. És ez egy nagyon jó illusztráció arra, hogy ugye Tisza István a korban mennyire gyűlölt volt 1918 őszén, hogy egy merénylőjét ünneplő tömeg a vállámivel szabadítja ki a kontrucai börtönből.
Nem tudom, hogy szerintem nem fogok felolvasni belőle részletet, mert cikketben kiemelted, hogy a Siófoki Fehér Terroristák Foglárja című cikket, ezt maga Somogyi Béla írta, akiről egyébként fogunk beszélgetni. Ez a cikk, ez egy olyan fiatal emberről szól, akit beépítenek a fehér terroristák, és azt meséli el, hogy miket látott addig, amíg ki nem szabadult, és a felesége. Gyakorlatilag egy nagyon érzékletes, hát nem interjú, riportszerű dolog, ahol elmeséli, mi történt, és idegeimet teljesen tönkretették a látottak és hallottak. Közben a tisztekkel és a határrendőrökkel volt állandó bajom. Igen, gyakran mulattak, berúgtak, és részeg állapotban a mulatság teteje volt, hogy a foglyokat kivitték és halálra kínozták. És ilyen is ehhez hasonló riportok jelentek meg a Népszavában a fehér terror alatt. De mi volt előtte? Mi volt tapasztalható a Tanácsköztársaság alatt? Azért is kérdezem, mert nagyon sokszor szokták összehasonlítani a vörös terrort és a fehér terrort, és azt is kérdezem egyébként, hogyan lehet időszak brutalitásában különbséget tenni áldozatok száma, stb. Ezt én is kérdezem, és hát olyanról is tudok, aki valamelyiket tagadja, általában inkább a fehér terrort szokták tagadni.
De rátérünk, nézzük meg, hogy a Tanácsköztársaságban miképpen kerültek hatalomra, már egy párttá egyesülve, a szociáldemokraták és a kommunisták. A szociáldemokraták nagy problémája az volt, és Garami Ernő ezért óvta a párt többi tagját, a párt vezetőségét, hogy belépjenek a koalíciós kormányba, a Károlyi kormányba, mert 1918 novemberétől a szociáldemokraták nem képviselették a saját programjukat. Tehát 1918 novemberében Konfi Zsigmond bejelenti, hogy akkor 6 hétre felfüggesztjük az osztályharcot. Mert egy polgári kormányban vállalnak szerepet, és fontos a konszolidáció. Egy párt, amely igazából az ország forradalmi átalakulását tűzi ki célul, szembesül azzal, hogy az államosítás programja, amit hirdettek, vagy éppenséggel a nagybirtoknak a közösségi tulajdonba vétele, termelőszövetkezeti alakítása, ez nem valósítható meg. Nagyon radikális reformok történtek, hogy a Károlyi rendszerben, például, hogy eljutottak ugye a földosztásig, amit nem győzöm hangsúlyozni, Károlyi Mihály a saját kápolnai birtokán kezdett el köztársasági elnökként, és itt az egy hortikori legenda, hogy ez egy eladósodott birtok volt, és csak az adósságait osztotta volna szét, mert Károly Mihály gazdag arisztokrataként, gazdag földbirtokosként profitált az első világháborúból, amikor a mezőgazdasági cikkek ára emelkedett. Ő kifizette minden adósságát, úgyhogy teljesen szanálva volt. Tegyük hozzá, hogy ami jövedelme befolyt az első világháborúból, mint nagybirtokos, ezt a jövedelmet ugye arra fordította, hogy megvásárolta a Magyarország című lapot, ellenzéki német kritikus propagandát kezdett el folytatni, és alapvetően fölépítette a saját maga a Károlyi pártját. Tehát ugye a nagyon radikális volt ez a program az átalakulás, de kicsit megkésett volt. A földosztás is 19. februárjában. Amennyiben hamarabb kezdődik el, ez hogy ezzel járulhatott volna ahhoz, hogy a rendszer stabilizálja saját magát. Azonban ez a nagyon rövid életű Károly rendszer, ez a polgári demokratikus kísérlet, nevezzük így, ez egyre inkább vesztett a népszerűségéből, és legjobban a szociáldemokraták vesztettek a népszerűségükből. Pont azért, mert ugye nem képviselték az igazi munkáspárti szocialista programot, azok a kommunisták, akik hazatértek Lenin kifejezett direktívájával Szovjet-Oroszországból, elsőben Kumbéla, és akik 1918. decemberében elindítják a Vörös Újságot, ők a legkeményebben a szociáldemokratákat bírálták, mint akik prostituálódtak és elárulták ugye a munkásságot a hatalom érdekében. Ennek az eredménye lesz majd az, hogy 1919. február 20-án, miután a kommunisták tüntetést szerveznek a Népszava szerkesztőség előtt, bírálva a szociáldemokratákat a kormányban, egy összetűzés után a hatalmon lévő szociáldemokraták úgy döntenek, hogy akkor leszámolnak a kommunista pártvezetőséggel. Mint ahogy Németországban is megtették ezt az Eberték, ott Rosa Luxemburg és Karl Liebknecht halála lett a következménye. Magyarországon azonban ugye nem agyonverik Kumbéláikat, miután letartóztatják őket, hanem csak félholtra verik. És pont a korábban említett Estnek az egyik újságírója, Tarján Vilmos az, aki bejut a toloncházba, és interjút készít Kumbélával, amiben ugye megkérdezi, hogy kik tették ezt vele. Mire Kumbéla azt mondja, hogy nem fontos, félrevezetett emberek. Nagyon érezte Kumbéla, hogy a politikai kommunikációnak a világát nagyon népszerű volt, és hogy az miután megjelenik az Est, a legnépszerűbb bulvárlap, benne ezzel a Kumbéla interjúval. Sokan azt érezték, hogy hatalmon vannak a szociáldemokraták, akik elvileg a munkások ügyét képviselnék, de mégse történik érdemi változás. Nincsenek államosítások. Nem tesznek nagy lépést egy szocialista Magyarország megvalósítása felé. Ellenben a kommunisták, akik ezt ígérik, őket meg letartóztatják, összeverik. Így a kommunisták népszerűsége pedig nőtt. És ebből adódik, hogy március 21-én, amikor kikiáltják a tanácsköztárságot, azt egy válság előzte meg a Vix-jegyzék átadása után. Károlyi úgy gondolja, hogy egy tisztán szociáldemokrata kormányt nevez ki, miután a Berénkai kormány lemond, hogy megszervez az ellenállást az Antant ellen. És a szociáldemokraták akkor már nem mernek egyedül kormányt alakítani, félnek attól, hogy a kommunisták, a börtönbe zárt kommunistáknak akkora népszerűsége, hogy egy forradalom törhet ki, ezért kiegyeznek velük Károlyi háta mögött. És egy puccs után, mert Károlyi nem írt alá azt a lemondó okmányt, kikiáltják a proletár diktatúrát. Na most ugye a rendszerben nagyon fontos az, hogy a kommunisták és a szociáldemokraták együtt megalapítják a Magyarországi Szocialista Pártot, ugye MSZP volt a neve. De hiába egy párt, ez elvileg, azért mindvégig megvannak az ellentétek. Varga Lajos történész 2019-ben jelentette meg a szociáldemokraták a tanácsköztárságban témáját feldolgozó munkáját, Kényszerpályáról tévútra, ez a címe, és az nagyon szépen dokumentálja, hogy a szociáldemokraták ugye mérsékeltebbek voltak, mint a kommunisták. Például mondjuk a terror kérdésében a szociáldemokraták végig visszahúzóak voltak. A szociáldemokrata párton belül itt ebben az időben már ugye Garami Ernő helyét Veltner Jakab veszi át. Garami Ernő az, aki a korábbi vezető, aki két évtizeden át vezeti a pártot, ő nem hajlandó belépni az új pártba, az MSZP-be, mert azt mondja, hogy ő nem lesz olyan pártnak a tagja, aminek a nevéből hiányzik az, hogy demokrata. Tehát, hogy meggyőződéses demokrata volt. Nem. Kumbéla felajánlja neki, hogy akkor ebben távozhat az országból, menjen Svájcból, legyen a tanácsköztársaság követe, és írjon jelentéseket. Ez se vállalja Garami Ernő. Egy nagyon-nagyon elvszerű figura volt, ugye Garami. Nem csak áldozatos, nem csak sokat dolgozó, de egy elvszerű szociáldemokrata volt. Ő elsőként emigrál. Követi később Jászi Oszkár, Károly Mihály is. Tehát a progresszió korábbi nagy alakjai távoznak. Egy részük itt marad, tehát többek között, mondjuk Kunfi Zsigmond, aki közel kerül a kommunistákhoz, fel is örli ez a küzdelem. Tehát nagyon sokan ugye vívódnak, és többek között a terror kérdésében, ugye Konfi Zsigmond. Tehát ugye idealista volt, szociáldemokrata volt, és nehezen, eléggé ambivalensen viszonyul, és rá is szokik a morfiumra például. Ez az világlóan tehetséges, zseniális kultúrpolitikus, akinek a Népoktatásunk bűne című munkája, hát májékható kritikákat fogalmaz meg arról, hogy milyen az oktatási rendszer. Egyes passzusait egy az egyben lehetne a rendszer szemére olvasni, a fejére olvasni. Tehát a szociáldemokraták azért tépelődve, majrézva, meghasonulva, részben ugye a kommunistákkal együtt, részben őket kritizálva, őket visszahúzva, együtt csinálják végig a tanácsköztársaság történetét. És így érkezünk meg ugye 1919. augusztus 1-ig, amikor bukik a rendszer. Ennek az első oka a katonapolitikai, a román hadsereg ellen végül ugye elbukik a vörös hadsereg, de hát hosszabb távon nem is lehetett volna fenntartani a kommünt, mert nem valósult meg a nagy összekötetés Szovjet-Oroszországgal. A gazdasági blokkád folytogatta a rendszert, egyébként pedig ugye a vidék és a város között elmélyültek az ellentétek, részben azért, mert a vidékről kellett az élelmiszer, ezt a kommunisták erővel akarták beszerezni, terroreszközével, szociáldemokraták ugye bírálták őket. Amikor bukik a rendszer 1919. augusztus 1-én, akkor az a döntés születik, ugye, hogy akkor a szociáldemokraták vegyék át a hatalmat. Helyesebben a szociáldemokratáknak a másod és harmad vonala kerül hatalomra a Pejl kormány nevében. Az első vonal, ugye Böhm Vilmos, vagy Konfi Zsigmond és mások, mondjuk így megégetik magukat jobban a kommunben, ők távoznak. És itt jön az a szerep, hogy a szociáldemokratáknak milyen feladata lett 1919. augusztusában. Ugye két frontos küzdelemre kényszerülnek. Ott van a Népszava, amely a mérsékelt lap volt ugye mindvégig a tanácsköztársaság alatt is, vagy összevetve a Vörös Újsággal.
Igen, más időpontban is jelentek meg, hogyha jól emlékszem.
Igen. A szociáldemokrata napilap élére kinevezik ugye Somogyi Bélát, akit pont azért neveznek ki, mert ő már a tanácsköztársaság idején is a kommun egyik belső ellenzéke volt, kritikusa volt. Például a tanácsok országos gyűlésén, ami a kommunnek az 1919. júniusában összehívott parlamentje, annyira kritizálja a tanácsköztárságot, annak a terrorját, hogy a hozzászólását ki is hagyják a publikált jegyzőkönyvből. Na most, hogy a Somogyi Béla pedig elkezdi valahogy kialakítani a Népszavának és a Szociáldemokrata Pártnak az új irányát. Az pedig arról szólt, hogy valahogy le kéne szakadni a tanácsköztárságról, bizonyítani kell, hogy a szociáldemokraták nem akarták a kommünt, mindvégig ellenezték a vörös terrort. Ez ugye nem teljesen így volt, és ebben a kommünt azt tudatosan vállalták, a terrort ugye kritizálták. De elkezdik poppanálni hatalomra kerülő ugye jobb oldalt is, ugye Horthy Miklósnak a rendszerét, és a fehér terrorról születő írások, annak a kőkemény kritikája, és a leplező cikk, amelyen jeleskedik a Népszava, az erről szóltak, hogy opponálják az új rezsimet. És akkor vessük össze, hogy mi volt a különbség mondjuk a vörös terror és a fehér terror között. A fehér terrorról nagyon sokáig nem jelent meg összegzés. Ennek részben az volt az oka, hogy a Horthy korszakban Vári Albert korábbi ügyész megírta a Vörös Uralom áldozatai című munkáját. Megjelent végül 1923-ban. Ez egy összegzés volt arról, hogy mennyi áldozata van a tanácsköztárságnak. Ő 590 gyilkosságot azonosított. De, hogyha utána nézünk és átszámoljuk, és ezt megtette Hajdú Tibor, Bödög Gergely is, akkor ez lecsökken ilyen 365-380-ra, mert a Vári könyvében, ha a két részeg vörös katona egymásra lőtt, és meghalt az egyik, ők is az áldozatként szerepeltek. Vagy a Gödi villanytelepre betörő-betörő, akit a vörös őrség lelőtt, mint ugye bűnözőt, ő is a vörös uralom áldozata volt. Pedig ők nem az ideológiai terrornak lettek az áldozatai, tehát ezeket ki kell venni. Így lecsökken 365-380-ra. Na most ehhez képest a fehér terrornak több áldozata volt. Ezek csak becslések. Ugyanis Vári Albert szerette volna a fehér terror áldozatairól is elkészíteni maga összeállítását, de ez Bethlen István rendszerében, a Bethleni Istvánik ezt már nem engedélyezték. Ugyanis a Horthy korszakban, ugye Horthyék tagadták, hogy lenne egy fehér terror. 1919 őszétől a megjelenő híreket, a Népszava leleplezéseit, vagy vagy amik átkerültek hírek a külföldi sajtóba, és amit megjelentettek mondjuk a bécsi magyar baloldali emigránsok a saját lapjaikban, azokat a csehszlovák kormány pénzén fizetett ilyen kamu áll leleplezéseknek tartották. Tagadták, hogy lenne terror, nem is engedték, hogy készülni egy összesítés. Így csak utólag készültek beslések, meg utólag próbálták feldolgozni ezt a szörnyű időszakot, amely tovább tartott, mint a kommün, több áldozata is volt. A korszerű fehér terror monográfia végül csak 2019-ben jelent meg. Bodó Béla, magyar történész, a szerzője, aki az Egyesült Államokban tanított korábban, most pedig Németországban, Bonnban. Ez egy először angolul megjelent monográfia, amit most már Napvilág kiadó megjelentetett, a Fehér Terror címmel, Konok Péter fordításával. De most Bodó Béla ezerre teszi az áldozatok számát, összességében pedig ugye elmegy egészen az 5000-ig, de az 5000-ben már mindenki beletartozik, aki mondjuk a gyűjtőtáborokban ilyen hal például. Nagyon fontos szerintem az, hogy itt nem csak az áldozatok számát kell nézni, mert az kevésbé árulkodó ebben a szempontból, hanem az, hogy miképpen történtek a gyilkosságok.
Igen, erre akartam rátérni, hogy miben különbözött a kétféle erőszak.
És az mutatható ki, hogy a fehér terroristák azok szadisták voltak. Tehát ők, mint a élvezetből kínoztak volna. Igen, mert míg a vörös terrornak az erőszakja alapvetően az egy ilyen célirányos erőszak volt. Vidékre megy a szamuráj különítmény, hogyha a kommünnek a mondjuk egy értéktelennek tartott fehér pénzéért, azt a tanácsköztársaság adta ki, kicsit a játékpénzre emlékeztetett, mert csak az egyik pénze volt nyomva, fehér pénzéért a gazdák nem akarták eladni a terményeiket, akkor jött a szamuráj különítmény, mint ilyen lázadó, ellenforradalmárként fellógatták a gazdákat. Tehát az egy ilyen megtorló terror volt, vagy kifejezetten ellenforradalmi megmozdulásokat igyekeztek leverni, és hát ugye akasztattak ugye főleg. De az alapvetően olyan terror volt, ami még az adott helyzetben, ugye mondjuk így a rendszer hatalomban maradását ugye szolgálta. Ehhez képest a fehér terror, az már leve elvileg egy bosszú terror lett volna, ugyanis akkor már kommunisták nem voltak az országban, mert elmenekültek. Így bosszút nem is állhattak azokon, akikkel elvileg ugye bosszút lehetett volna állni, hanem helyette kommunistáknak neveztek ki sokakat, adott esetben olyan szereplőket, akik a kommünt kivezetten megszenvedték. Például a zsidó kereskedőket. Egy nagyon nevezetes gyilkosság volt az, amit a Balatonfüreden követtek el, a Tószegi Albert nevű kereskedőt gyilkolták meg. Ez egy nevezetes gyilkosság volt a korszakban. Ez nagyon jó példa volt arra, hogy az említett meggyilkolt zsidó kereskedő kivezetten a kommunisták elől menekült el vidékre. De vidéken pedig ugye megjelent egy ilyen új szereplő, egy zsidó, ez gyanús volt alapvetően. De volt pénze. És nagyon sokszor például ugye a fehér terroristák túszokat szedtek. De nem azért, mint korábban a vörös terroristák. Amikor a vörös terroristák túszokat szedtek, mint például nem tudom, Vincent Józsefet, akit plébánosként, akkor még Pem Józsefként túszulejtettek, vagy a korábbi elitnek a konzervatív tagjét túszulejtették, annak az volt a cél, hogy sakban tartsák a potenciális szervezkedőket. A túlszól ejtés az egy ilyen preventív célú ugye, fenyegetés volt. A fehér terroristák esetében ugye, a túlszejtés az sokszor egy váltságdíj követeléssel párosult, hogy pénzt követeltek érte. Hiszen már semmi se fenyegette volna a képlő rendszernek hatalmát, mert mondom, elmenekültek a kommunisták. A túlszejtésben is következtek, hogy pénzt követeltek érte. Nem is a korábbi bűnösöket ejtették túl, szóval nem is őket büntették meg, hanem ez sokszor egy ilyen eseti jellegű szadizmussal vagy pénzkeresettel párosult. Bodó Béla könyvében egymásra vetíti, hogy hol tombolt leginkább a fehér terror, és azt láthatjuk, hogy nem ott, ahol a vörös terror korábban. Tehát amennyiben igaz lett volna az, hogy ez egy ilyen bosszú, a szemet szemért, fogad fogért el alapján, ahogy ezt a Máriási Félix Imposztorok című történelmi szatírájában megfogalmazza a Prónai Párról mintázott főhős, akkor ugye ugyanott kellett volna tombolni a fehér terrornak, de nem ott, hanem ugye más helyeken. És tényleg a legfontosabb az, hogy kínoztak. Ugye a szamuráik nem kínoztak. A Korvin Otto például a belügyi népbiztosság politikai nyomozóosztálynak a vezetője, ezt el is mondta Lengyel Józsefnek, hogy a proletár diktatúrában nem kínoznak, mert ez nem humánus. Ha kell, akkor ugye meggyilkolják, tehát kivégzik az ellenforradalmárokat, mert az ugye szükséges, és szükséges rossz, de nem kínoznak, mert az nem humánus. Ezért nagyon, ez a koronatónak, meg a kor ugye, vörös forradalmárnak ez egy sajátos ugye, gondolkodása volt, de ugye valóban ellenezték a kínzást. A fehértérősták viszont élvezetből kínoztak, és hát láthatjuk majd, hogy a Somogyi Bacsó gyilkosság esetén is miképpen csonkították meg brutálisan azokat a holtesteket, amiket megtaláltak.
Horthy Miklós bevonul Budapestre. Ekkortól mire számíthat a Népszava?
Ez 1919. november 16-án történik meg, egy éves évfordulóján annak, hogy 1918. november 16-án kikiáltják a Magyar Népi Köztársaságot. Nem véletlen a bevonulás, ekkora már ugye a román hadsereg ugye kivonul, amely megteremtette a lehetőségét Horthy hatalom átvételének. Ez a Horthy korszakban egy komoly emlékezetpolitikai kihívás jelentett a közelmúlt bemutatásakor, hogy hát a románok és a csehszlovákok ellen a kommunnek a vörös hadserege volt az, amely ugye felvette a küzdelmet a Kisantan csapatokkal, ugye nem Horthy Miklós nemzeti hadserege, amely megvárta, amíg bevonulhat a már elhagyott románok által elhagyott Budapestre, és fontos az egyébként, hogy a román hadseregnek is volt terrorja, ezt fekete terrornak nevezi a mai ugye, történetírás. Horthyék bevonulnak, és hát megkezdődik az üldözés. És a legendás történtek szerint, ugye a Gellért szállóban tartott vacsorakor, ami Horthyéknak ugye a főadi szállása lesz, hát Horthyt előszeretettel ugye dühítették azzal, hogy Népszava cikkeket olvastak fel neki, valamint hergelték őt azzal, hogy azok az újságírók, akiket már korábban a Horthyék megfenyegettek azzal, hogy néhányan fürödni fognak, ha majd bevonulnak ugye Budapestre, hogy őket valóban tényleg meg kell fürdetni, és hát Horthy ki is jelentette, egyszer felpaprikázódva, egy beszámoló szerint, hogy nem csak beszélni kéne, hanem cselekedni, vagyis hogy tényleg fürdessék meg ezeket a gyalászkodó, totalista, komcsi újságírókat, akik persze nem voltak komcsik, hiszen pont azért kerültek a Népszava élére ekkoriban, mert nem voltak diszkreditálódva a parancsköztársaság idén. És hát meg is indult a terv, hogy akkor valahogy elkapják, megfélemlítsék a Népszava szerkesztőjét, valamint hát, hogy lecsapjanak a szerkesztőségre. Például 1919. december 8-án, vagyis hát kevesebb, mint 3 héttel a Horthy Miklós bevonulása után, mert feldúlták a Népszavának a nyomdáját, azt kiadó világosság nyomdát. Úgyhogy hát másnap a Népszava megíratta azt a cikket, amit hitettettek amellett, hogy ezt az ügyet nem lehet, mármint a baloldalnak az ügyét, a haladásnak az ügyét nem lehet megállítani egy nyomda feldúlásával, persze sokkal erősebb, de egyébként ezek a huligánok, akik ugye végrehajtották ezt a vandál cselekedetet, csak a saját ügyüket, aminek a nevében ugye elkövetnék ugye a kereszténység ügye, meg a nemzet ügye, azt hiteltelenítik, azt diszkreditálják ezzel a vandál cselekedettel.
Hát nagyon bátrak voltak. Mármint tényleg a nép, tehát hogy tényleg nagyon vakmerőek voltak ezekkel a cikk.
Vissza kell helyezkedni a korszakba. Itt 1918-1919-ben széles körben gondolták úgy, hogy ami korábban volt, a kapitalista rendszer, ugye a liberalizmus, az első világháborúhoz vezetett, az imperializmus útján. És a jövőnek ugye másmilyennek kell lennie. Szolidárisnak, közösséginek, szocialistának. Sokan igazolást nyertek az első világháborúban, annak igazolását nyerték annak a korábbi baloldali régi messianisztikus eszménynek, amely a Marx és Engels óta tömegeket, milliókat kerített hatalmába, vagyis a jövőnek van egy megállíthatatlan útja, a társadalmi formációk váltják egymást, csak idő kérdése a proletariátus hatalom átvétele. És hogy az egyszer, mint a történelem végét is jelenti, történelem beteljesíti önmagát, és meg lehet teremteni a földi paradicsomot. 1918-1919-ben ugye azok a baloldaliak, akik ugye hittek ebben, ők meggyőződéssel állították azt, hogy a történelem az ő oldalukon van. Tehát, ami történik, az csak elbukás, egy bukás, mert hogy korábban persze írt Marx arról, hogy a proletár forradalmak azok ugye elbukhatnak, de mindig újra teremtik magukat, mindig magasabb szinten, és akkor végül egyszer csak jön majd egy olyan pillanat, amikor ugye megállíthatatlan erővel kiáltja azt a történet, hogy hik Rodosz, hik Szálta, hogy itt van Rodosz, ugorjál, és tessék, akkor vége. Eljön az igazi hatalom átvétel, győz a forradalom, és akkor onnantól a földi paradicsomot, a szocializmust meg lehet teremteni. És ők hittek ebben. És ugye ott volt a sikeres példa, az akkor úgy tűnt sikeres példa, Szovjet-Oroszországnak a létrejötte megalakulása. Ez az a korszak volt, amikor a sztálinizmusnak a rémtettei még nem kerültek napvilágra, ugye a későbbi sztálinizmusnak a rémtettei tényleg azt hihették, hogy ez egy ilyen messianisztikus ügy, ami mellé állnak, tehát a szocializmusnak a képviselete. És ez azért elképesztő örült adott ezeknek az értelmiségieknek, ezeknek az újságíróknak.
Bocsánat, hogy ilyen nagyon fura példát hozok ide, de nagyon távoli, de kicsit olyan, mint a kora keresztények, hogy úgy gondolják, hogy a következő évben megváltás és visszatér Krisztus. Valami ilyesmi hangulatot festettél le most.
A szocializmus az maga is egy szekuláris vallás volt. A paradicsom az a földbe és ugye a jövőre helyeződik át, hogy egyébként teljes mértékben ugye szekuláris vallásként működött a szocializmus, ugye? Hát ez magyarázza azt, hogy ugye miért volt sikeres ez a mozgalom ugye nagyon sokáig, mert egy megváltást kínált sokaknak. És ebből a megváltás hívből merítették az erőt. És egyébként meg tényleg elképesztő, bátor, odaadó újságírók voltak, akik hivatásként tekintettek a szakmájukra. És Somogyi Béla ugyan megfogalmazódott benne azt, hogy jobb lenne, hogyha menekülne. Felmerült benne az egyébként, hogy talán egy áll útlevéllel el is hagyja az országot, de végül maradt. És a lap munkatársai pedig vállalták, hogy estéről estére mindig valaki hazakíséri a lapnak a főszerkesztőjét, és hát éppenséggel, hogy 1920. február 17-én, a gyilkosságok napján, egy Bacsó Béla nevű fiatal, korábban a kassai munkásnál dolgozó újságíró, egy pályakezdő volt az, aki vállalta, hogy hazakíséri a lapnak a szerkesztőjét, és hát egészen a Nemzeti Színházig jutottak, ami ugye a Bla Lujza téren állt még akkoriban, mert ott aztán lecsaptak rájuk a különítményesek.
Tudod, hogy mi történt?
Utólag ezt sikerült rekonstruálni, egészen pontosak tudjuk szinte. Egy Kovarc Emil nevű különítményes, aki az Osztenborg-Moravek csoporthoz tartozott, ő és az emberei voltak azok, akik ugye elkapták az újságírókat, egészen Újpestig mentek velük, ahol a Megyer környékén, a Dunaparton nem egyszerűen meggyilkolták az újságírókat, hanem a kezüket megcsonkították, a szemüket kinyomták, tehát tényleg megcsonkították, megkínozták és megcsonkították a testeket, és aztán Dunába dobták holttesteket. Először tagadták azt, hogy mi történt. A Horthy Miklós köréből, akinek igen kellemetlen volt az egész ügy, annyira, hogy egy Szinai Miklós nevű történész 1980-as években publikált is egy könyvet, miszerint valójában ugye nem Horthy volt az, aki kifejezetten megrendelte ezt a gyilkosságot, mert neki kellemetlen volt, hanem kifejezetten olyan jobboldali csoportok, mint Friedrich István volt az, akik megszervezhették ezt a gyilkosságot, hogy ezzel diszkreditálják Horthy Miklóst, és így próbálnak keresztbe tenni neki a kormányzó választása előtt, ami végül bekövetkezett 1920. március 1-én. Egy eléggé komoly összeesküvés elméletet rak össze a Szinai Miklós, de nagyon alapos dokumentációval. Mondjuk, hogy ami nekem szimpatikus, mint értelmezés, az az, hogy nem Horthy Miklós kifejezett utasítására történt ez, hanem Horthy Miklósnak kedvezve, az ő kedvében járva, hiszen számos esetben biztatott, hogy ugye meg kell fürdetni az újságírókat, nem csak beszélni kell, hanem cselekedni. Tehát volt egyfajta légkör, volt egyfajta nyomás, hogy akkor végre csapjunk már oda ezeknek. Ugye a szavak így válnak tettek ki. És ebből a szempontból, ugye már ebből a szempontból sem megkérdőlezhető Horthynak a felelőssége, mert az egész terror légkörrel megteremtette azt, hogy igényé és elvárássá vált az, hogy akkor büntessék meg az újságírókat. Ha a korban már ugye azt is elkezdték megpofozni, aki csak vörös nyakkendőt kötött, vagy aki egy Népszavát olvasott a kávéházban, ebben a helyzetben, hogy a terror legitimé vált, az erőszak legitimé vált, és ráadásul megvoltak azok a brutalizálódott első világháborús veteránok, akik ahhoz szoktak hozzá az évek alatt a frontküzdelmekben, a lövészárkokban, hogy az erőszak a megoldás. És ők meg akarták oldani ezt a problémát, ami az volt, hogy kellemetlen volt nekik a Népszava és annak a szociáldemokrata lapnak a leleplező cikksorozata a férterrorról. Tehát egyfelől ez Horthy Miklósnak már eleve a felelőssége. Másfelől pedig azért mindent megtettek azért, hogy eltusolják az ügyet, és végül pedig hát ezek a brutális szadista imposztorok, hogy idézzem a filmet, ezek a ugye, különítményesek, aztán pedig ugye kegyelmet kaptak ugye magától a kormányzótól. Szóval itt több szempontból is felelős, tehát véletlenül nem Horthy Miklós volt az, aki megrendelte konkrétan ezt a gyilkosságot, de a felelősségnek sok szintjét lehet megkülönböztetni, amivel vádolhatjuk.
Én most így a műsor végeztével már lassan letelik az időnk. Én a jelenbe kalandoznék, és azt kérdezném, hogy nem ilyen volt végig a Horthy rendszer. De mit gondolsz, miért idealizálja ezt a kort a mai kormány? Miért lesz idealisztikus vezető Horthy Miklós? Ennek mi lehet a gyökere?
Itt a nemzeti együttműködés rendszer, ez az Orbán rendszer, ez alapvetően a Horthy korabeli emlékezett politikai kliséket vette át, és egyébként ezeket használja föl. Éppenséggel 1918-1919 vonatkozásában. A Horthy rendszer magát azzal legitimálta, ugye többek között, hogy a tanácsköztársaság történetét azt egy ilyen nettó horror történetként festette meg, ahogy egyébként a mai rezsimnek a különböző emlékezetpolitikai vállalkozói, meg az őket kiszolgáló kormánypárti újságírók is.
Igen, egy gyors és érdekes példa, hogy az 5. adásban gasztrotúrát tettünk a kommunizmusban és a Kádárkorban, és elővettünk egy, ugye a Nemzeti Könyvtárba került szakácskönyvet, amit egyébként a kommunizmus alatt írtak, és ott az előszóban egyébként pont egy jobboldali gondolkodó a Károlyi saláta kapcsán felvetette, hogy ugye nem Károlyi Mihályra utal ez a saláta. Ez csak egy ilyen kis mellékes. Folytasd, kérlek.
Azzal egyébként ott rögtem, amikor a Veneszéknek a szakácskönyve ugye bekerült
ez volt a szakács, igen, a Venesz József szakácskönyve, igen.
Ugye ő korábban, hogy a Gundelnél volt vezetőség, aztán ő volt az, aki a 1957 után megéri az egységes vendéglátóipari kézikönyvet, ami lényegében egy emancipatórikus gasztronómiát akart, hogy az ország minden intézményben éttermében meg lehessen teremteni azt a mondjuk egy szocialista konyhát. Én egyébként gyerekként imádtam ezeket a sajtal sokával töltött rátott húsokat vegyes körettel. Mellékes. A kommun alatt nem ettek ilyen jót, hát mivel az első világháborút már összeomlott az ellátás. Szóval...
De hogy ennyire mumus ez a korszak.
És például, ha csak az ellátásról van szó. Én egy 2019-ben megjelent könyvemben dolgoztam fel a tanácsköztárságról szóló Horthy-kori memoár és röpületirodalmat. És ott például a kommun alatti éhezés az nem úgy szerepelt, hogy ez a következménye volt annak, hogy már az első világháború után összeomlott az ellátás, már az első világháborúban eltűnt az élelmiszer, hanem itt gyakorlatilag úgy írták le a történteket, hogy mindent rendben volt, egészen a világháborús vereségig, amit persze a baloldal okozott, a hátország ugye fellázításával.
Trianon is az ő hibájuk, ugye?
Igen. És aztán, ugye ezek annyira félremenedzseltek mindent, hogy eltűnt az élelem, mert a termelés összeomlott, amikor a munkások átvették az uralmat a munkástanácsok útján. Tehát gyakorlatilag minden rossz itt a tanácsköztársaság alatt kezdődött, vagy legkorábban a Károlyi rendszerben. És a világháború és a világháborúhoz vezető magyar jobboldali elitnek az uralma, az nem volt felelős semmiért se. És a tanácsköztársaságot pedig úgy írták le, hogy annak a történetéből kivették az olyan mondjuk így nehezen megkérdőlezhető szociálpolitikai vívványokat, mint hogy a fürdőket megnyitják, és a proletár gyerekeket elviszik, megmosdatják őket, radikális doktorok.
Színházakat is megnyitják.
Igen, radikális doktorokat megvizsgálják őket. Még a színházak megnyitása szerepelt, de ott ki voltak gúnyolva sokszor, hogy proletár asszonyok elmentek, és akkor a színházban ugye szoptatták meg a csömőjüket, mert valóban hát nyilván a kommunnek lényegében ez egy ilyen radikális emancipatorikus víványa volt, hogy akkor tessék, akkor a színházak is a népi lesznek, mint hogy egyébként ugye a Margit szigetet is megnyitják a minden a népi jegyében, és hát valóban tényleg voltak a beszámolók szerint olyanok, akik még életükben nem jártak színházba, és nem is tudták, hogy hogyan kell ott viselkedni. De amit nagyon felnagyítottak, az a terror volt. És a terrort lényegében úgy írták le, hogy itt voltak ezek a zsidó, ugye magyar ellenes szadisták, akik passzióból, élvezetből kínozták a magyarokat, és Szamueli Tibort például egy ilyen figuraként állították be. És a tanácsköztársaság történetét egy ilyen nettó horror történetként festették le, egy ilyen magyar ellenes zsidó diktatúraként, Mégpedig miért? Innentől kezdve gyakorlatilag bármi rossz történetet a Horthy rendszerben, mindig lehetett azt mutogatni, arra mutogatni, hogy na de a tanácsköztársaság, csak nehogy visszajöjjenek. Ugye az a 133 nap, amelyet a magyar történet mélypontjaként állítottak be, és amely után értelmezésükben csak Horthy Miklós alatt kezdődött el a feltámadás, aki a keleti veszedelem ellen ugye, megvédi Magyarországot, meg a keresztény Európát is. Horthy Miklóst korának hunyadiaként ábrázolták a vezérkultuszában, ahogy arra Torbusz Dávid rámutatott a Horthy kultuszra szóló könyvében, és itt azért nagyon sok áthallás van, tehát ebben is, hogy hát nem véletlenül készül most ez a elképesztő költségvetés, ez a hunyadi sorozat. Tehát a hunyadi kultusz újraélesztik, jön a keleti veszedelemtől megvédi a ugye magyarokat, meg a keresztény Európát, ráadásul ugye a baloldal ellen is meg kell védeni a magyarokat, akiket a korszakban már úgy állítottak be ezekben a ellenforradalmi röpiradokban, hogy a családokat el akarják törölni. És ezért, hogy a családokat ugye a magyar jobboldal és a Horthy Miklós ugye védi meg. És lényegében az egész Horthy-kori emlékezetpolitikai projekt az átemelhető volt napjainkban is, hozzátéve, hogy ez a Horthy korszakban ugye pamfletirodalom előállításával történt, valamint az évfordulós ugye beszédekben, megemlékezésekben, ugye napilapokban történt, ma már rendelkezésre áll Facebook, meg az egész internet és a tömegmédia is. Úgyhogy egy ilyen 2.0-ás Horthy-kori emlékezetpolitikát kapunk a napjainkban 18-19-ről.
Nem szeretném kihagyni azt a könyvet, ami itt fekszik előtted, úgyhogy kérlek szépen, gyorsan mondd el, hogy mi ez itt.
Ez a Csupa hajdani eszelős címmel jelent meg, ami egy Ady Endre versből származhatta a címét. Ez a 1900 és 1945 közti Magyarország történetéről, amit emlékezett téről szól. Ez egy 2020-ban megjelent kiadvány, többek között a Népszavában megjelent emlékezetpolitikai cikkeimet tartalmazza. Azokat a cikkeket, amik hát erőteljesen ugye opponálják a mai emlékezetpolitikai orbánista diskurzust.
Úgyhogy akit még érdekel a téma, akkor az nyugodtan nézzen utána a könyvnek, és olvassa el Csundelli Pétertől. Nagyon köszönöm szépen az adást és a részvételt, és önöknek pedig a figyelmet. Ennyi fért ma bele, és 2023-ban is ennyi fért bele. Ez volt a Hol élünk, 150, a Népszava 150. születésnapját ünneplő podcast sorozat, melynek első részében a lap indulásáról beszélgettünk, aztán kitérőt tettünk egy botrányos banánszoknyás performance-ra, majd a tiszteletláli bérváddal foglalkoztunk, a negyedik adásban két fontos emigráns művészről, a Kalapácsos munkás megalkotójáról és a világ leghíresebb vérszívójáról esett szó. De tettünk gasztrotúrát a kommunizmusban és a kádárkorban, és arról is beszélgettünk, milyen lehetett Shakespeare-t játszani az 50-es évek diktatúrájában. A hetedik adás témája a Berni VB döntő volt, majd az elme szociális otthonok világát fedeztük föl egy Hajnóczi Péter írás apropóján. Molnár Csilla szépségkirálynő tragédiája kapcsán a közösségi média szépségdömpingje is szóba jött, aztán volt egy lazább hangvételű adás, melynek középpontjában az alkohol állt. Októberben az 56-os forradalomról beszélgettünk, végezetül pedig a Somogyi bacsógyilkosság volt a téma. A podcast sorozatban vendég volt Császtvai Tünde, K. Horváth Zsolt, Megyeri Léna, Enkósa Judit, Kövér György, Katona Anikó, Muszatics Péter, Sándor Veronika, Hegyi Iván, Bártfai Gergely, László Fiviola, Fehér Renátó, Bolányi Viktória, Mosolygó Miklós, Rajner M. János és Csunderli Péter. A műsort Rossz Nekiema vezette. Hallgassák a Népszava podcast csatornáját, ha minden igaz, még találkozunk. Amennyiben pedig érdekli önöket Magyarország legrégebb óta fennálló napilapjának 150 éves története, jöjjenek el a Fúgába, ahol december 10-én megtekinthetik a Népszava legfontosabb főcímlapjainak kiállítását. Boldog születésnapot!